A Jordánban van ókereszteltetésed korunk, ki jelentetett nekünk a Szent Háromság imádtatása, mert az Atyának szózata bizonságot tör rólad, kedves fiának nevezvén téged, a Szent Lélek pedig garam képében megerősíti szózat csalhatatlanságát, ki megjelentél és a világot megvilágosítottad, Krisztus Istenünk dicsőség néked.
Mi lehet téged, tenger, hogy futottál, és te, Jordán, hogy visszafordultál? Mi lehet téged, Duna, hogy megrendültél, te népek folyója, hogy megtisztultál? Mi lett veled, hogy partodra fogadtad az imádkozókat, és befogadtad habjaidba az elalvó lángokat? Mi történt veled, hogy végig pásztázott az áldó kéz, és alámerült benned az áldó kereszt? Mi tudjuk, testvéreim, hogy mi történik itt? Az öreg folyót faggassuk vajon erről, vagy van más, aki megfelel nekünk ezekre a szokatlan kérdésekre? Egyáltalán tudjuk-e, hogy mi történik az életünkben? Ismerjük-e az életünk történetét? Fölfogjuk-e, hogy mi mozgat minket tetteinkben? Fölismerjük-e, hogy ki mozgatja ezt a világot? Krisztusban szeretett testvéreim, ezek nem lényegtelen kérdések. Ezek az életünk kérdései, amelyek nem maradhatnak válasz nélkül. Hogy mi történik vízkereszkor a folyó vizével, az nem pusztán száraz, vagy éppen nedves teológiai kérdés. Ez az életünket érinti. Amennyiben megérint minket a megszentelt víz, annyiban érint minket az Isten áldó keze. Márpedig egyáltalán nem mindegy, hogy megáld-e ez a kéz, vagy sem. Nem mindegy, hogy részesülök-e ebben az áldásban, vagy sem. Hogy odahajtom-e a fejemet Isten áldó keze alá, vagy nevetve elfutok előle. Testvéreim, ez az életünk lényegét érintő kérdés, hogy hogyan közeledem Isten áldó keze felé. Vízkereszkor Isten közeledik felénk. Jön, egyre közelebb, már be is lépett a folyóba, az alámerülő kereszttel maga keresztre feszített száll legközénk, a vizeinkbe, a hétköznapjainkba. Eljön, hogy köztünk legyen. Nem mindegy, hogy én hogyan viszonyulok ehhez, hogy én hogyan viszonyulok hozzá, aki hozzám jön. Az életem kérdése, hogy hogyan viszonyulok Istenhöz. Hadd mondjak egy közönséges dolgot. Itt vagyunk a parlament közelében. Ugye nem mindegy, hogy van-e barátunk a parlamenti képviselők között, vagy sem. Nem mindegy, hogy barátunk-e valamelyik miniszter, vagy épp ellenségünk. Ez teljesen független attól, hogy ki van hatalmon. A parlamentben lévőknek van hatása az életünkre. Hát mennyivel inkább van hatása az életünkre az, hogy jóba vagyok-e a jó Istennel, vagy sem. Márpedig sokkal jobban függünk a mindenhatótól, mint bármely világi hatalom képviselőjétől. Igaz, sokkal nagyobb szabadságot is ad nekünk a mindenható, mint bármely világi hatalom. De éppen ezért függ teljes egészében tőlem, hogy hogyan viszonyulok hozzá. Testvéreim, azért jöttünk ki a vízpartra, hogy ráébredjünk erre a szabad függésre. Azért vagyunk itt, hogy fölismerjük a hozzánk közeledő Urat, aki nem csak fővárosunk és országunk kedves folyójába száll le, de leszáll a mi életünkbe is. Nem csak a világot tölti el a teljes vízházszartás megszentelésével, de betölti a mi életünket is. Ezért jön, hogy megajándékozzon minket, megajándékozzon önmagával. Tőlem függ, hogy mit kezdek vele. Nevetek rajta, kinevetem, kigúnyolom-e? Sír a lelkem, hogy ezt sokan megteszik. Vagy meghajtom a fejem, és azt mondom, engem is áldj meg, Uram. Belátom, hogy szükségem van az áldásodra. Belátom, hogy szükségem van rád. Abban bízom, testvéreim, hogy ezt egyre többen fölismerik. Hogy akik itt vannak, azok egyre mélyebben megértik, hogy mennyire szükségünk van Jézus Krisztusra, megváltóra, a végtelenül szerető Úrra. Még ha nevetnek is rajtad, még ha nevetnek is rajtunk, azért mi hozzád tartozunk, Urunk. Add nekünk megerősítő megszentelésedet, a megszentelt vízzel járt át jelenléteddel életünket. Tudjuk, hogy be akarsz lépni az életünkbe, tudjuk, hogy meg akarsz szentelni bennünket, mi is ezt szeretnénk, mi is ezt kérjük tőled, Urunk. Kedves Duna, te öreg folyó, te tudatlanul is tudod, hogy teremtődet hogyan kell fogadnod. Taníts minket is erre a csöndesen folyó alázatra. Megtisztuló mélységet vezessen minket is a lelki mélységek felé. Vízkereszkor ez a legfőbb vágyunk, hogy mi is megtisztuljunk a Duna vizével együtt. Mi is elmélyedjünk, mi is fölismerjük megváltónk érkezését, aki megváltoztatta a te folyásodat is. Mi is azt reméljük, hogy bár megtisztulásra szorulunk, hisz gyöngék és bűnösök vagyunk, de a hozzánk érkező irgalmas Isten a mi életünket is megváltoztatja, és akaratának folyásához igazítja. Mi, Atyánk, legyen meg a te akaratod a mi életünkben is. Amen. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, adj áldást, Uram!
Krisztus igaz Istenünk, ki a mi üdvösségünkért Jánostól a Jordánban a keresztséget fölvenni kegyeskedett, az ülek tisztább anyjának imájáltal, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, nagy szent Bazil Kappadócia Cezára főpüspökének, szent és Isten ihletés atyáinknak, minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk, és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig, most és mindenkor, örökkön örökké.
Magasztaljuk, ó hívek, a mi Istenünk törre ránk árasztott jó tétemény nagyságát. Kivétkünk miatt lett emberré, és megtisztulásunk véget tisztítatik meg a Jordánban. Ő ki egyedül tiszta és szentelen, megszentel engem és a vizeket, és összezúzza a vízben rejtőző kígyók fejeit. Merítsünk tehát örvendezve a vízből, Atyám fiai, mert a hittel merítőknek láthatatlanul adatik a Szentlélek kegyelme Krisztus Istenünktől és lelkünk üdvözítőjétől.
Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Kicsőben, szeretett testvéreim! Ezen a vízkereszti ünnepen, mint egyébként mondhatjuk, hogy minden keresztény ünnepünkön, egy érdekes kettősségre figyelhetünk föl, amely éppen a ma hallott apostoli szakaszban egészen szemléletesen áll elé. Azt hallottuk Szent Pál apostol Tituszhoz írt levelének a szakaszának az elején, hogy megjelent a mi Istenünk kegyelme minden embernek. És aztán néhány sorral később így folytatja, hogy ezért várjuk, reményünk boldog beteljesülését a nagy Istennek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Egyik részről meghirdeti az apostol, hogy megjelent az Istennek a kegyelme, ugyanakkor várjuk, reményünk boldog beteljesülését a nagy Istennek eljövetelét. Tehát itt van, és mégis várjuk. Évről évre megismételjük ezt az eseményt. Például a Duna szentelésig, Krisztus Urunk születésig, a föltámadás, vagy bármelyik ünnepet vehetjük, mindig újra és újra elénk tárul ez az esemény. Megjelenik. Évről évre megjelenik. Aztán eltűnik vajon. Valamiféle bújóskát játszik velünk az Úristen, hogy megjelenik, aztán elbújik, hogy utána megint örülhessünk neki, hogy megjelent. Vagy mondjuk, amikor gyermekünk külföldön dolgozik, vagy távol tőlünk is, mindig örülünk, ha megjelenik. Szomorúak vagyunk, amikor elmegy, eltávozik, de ha újra jön, akkor örülünk a megjelenésének. Hát az Úristen nem játszik velünk bújócskát. Nem húzódik vissza, hogy aztán megint örüljük annak, hogy megjelenik. Az ő megjelenése folyamatos. Amikor úgy fogalmaz Szent Pál, hogy várjuk, reményünk boldog beteljesülését a Nagy Istennek üdvözítő Jézus Krisztus úrnak eljövetelén, akkor az egész életünk programját hirdeti meg. Éppen azért vesszük észre Jézus Krisztus megjelenését, mert várjuk. És éppen azért van szükség arra, hogy évről évre szembesüljünk ezzel az eseménnyel, mert készülünk az ő jövetelére. Ha nem várnánk, akkor nem is vennénk észre a jövetelét. Valójában akkor mi játszanánk bújócskát az Istennel? Nem vennénk észre, hogy ő jön, közeledik felé, állandóan érkezik. Nincsen olyan emberi élet, olyan emberi szituáció, amelyben ne követne bennünket az Isten. Mindenütt jelen van. Mindenütt utánam megy. A legsúlyosabb bűneimben is velem van. Nem hagy magamra. Sohasem mondhatom el, hogy mondhatom azt, hogy elhagyott engem az Isten. Ha úgy érzem, hogy magamra maradtam, hogy elhagyott az Isten, akkor én hagytam el. Én bújtam el előle. Én zárom be a szememet, és nem veszem észre, hogy ott van, megjelenik. Az üdvözítő Isten szeretete pontosan ebben mutatkozik meg, hogy ő mindig felé tárja magát. Amikor évről évre ünnepeljük ezt az eseményt, akkor felnyílik a szemünk. Meglátjuk, hogy valóban itt van. Valaki azt kérdezte tőlem, hogy hát minek kell a Dunát minden évben? Tavaly is megszentelt, most megyünk megint megszentelni? Hát miért reggelizünk? Tegnap is reggeliztünk, most akkor megint megyünk. Vagy miért mostuk ki a ruháinkat? Hát kimostuk a múltban. Az élet során észre sem vesszük, hogy eltávolodunk az Istentől. Minden egyes bűnünkkel egy lépés hátrálunk, minden egyes bűnünk, amikor hátrálunk lépünk az Istentől, elhomályosítja a látásunkat. És az ünnepen megvilágosodik. Amikor az ünnep kegyelmében részesülünk, nagyon fontos, hogy Szent Jónással le is tegyük azokat a bűnöket, amely lépésekkel eltávolodtunk az Istentől. Enélkül nem fog menni. A bűnbánat tartása, a bűnbánat bűnek megvallása nélkül nem veszük észre az Isten jövetelét. A bűnbánattal egyre inkább fölismerem, hogy mennyire rászorulok az Isten jövetelére. Mennyire nagy szükségem arra, hogy elkísérjen engem mindenhová. Hogy egy tapottat se tegyek az Isten nélkül. Megjelenik az Isten kegyelme, hogy ráébreszen arra, hogy ő mindig velem van. És ahogy évről évre ünnepeljük ezt az ünnepet, mégis nem csupán bújócska, hogy én elbújok, bűnöket követtem el, beszenyeztem a ruhámat, megéheztem újra, és akkor megint enni kell, megint tisztálkodni kell. Arra hív bennünket az Isten, hogy ezt a megjelenést mi is egyre teljesebben, egyre mélyebben vegyük észre és éljük át. Évről évre közelebb juthatunk az Istenhez. Ő mindig megjelenik, és minél inkább részt veszek ebben az ünnepben. Nem maradok ki belőle, nem hátrálok ki belőle, hanem átjárja az életemet, az életemnek a része, hogy minden Dunaszentelésen, minden szent liturgián, minden imádságban, amiben csak tudok, részt veszek, bekapcsolódom, ott vagyok jelen. Ezeken keresztül én magam egyre közeledem az Isten. Amikor Szent Pál arra bíztat, hogy várjuk, reményünk boldog beteljesülését a Nagy Istennek, a üdvözítő Jézus Krisztusunknak eljövetelét,
akkor erre a erre bíztat, erre késztet, hogy valóban várj. Ez nem csak egy kijelentés, hanem buzdítás. Várnunk kell az Urat. Várjuk, hogy jöjjön el. Jöjj el, Uram, Maranata, szükségünk van rá. Azért ülünk a templomban, azért ünnepeljük évről évre a vízkeresztet, azért megyünk ki a Dunapartra, mert várjuk. A mi Istenünk, üdvözítő Jézus Krisztusunk dicsőséges eljövetelét, és rajtunk keresztül az eljövendő Isten, akiben napról napra, évről évre, ünnepről ünnepre egyre mélyebben egységbe jutunk, rajtunk keresztül másokhoz is el tud jutni, és rajtunk keresztül jelenik meg mások életében. Akik halljuk ezt a fölszólítást, akik megünnepeljük vízkereszt és más ünnepeket, egyben feladatot is kapunk, hogy vigyük el másokhoz is, és vegyék észre minél többen, hogy megjelen a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme mindenekben. Amen.
Mi mumma Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, ma reggel Lukács evangéliumából egy krisztusi példabeszédet fogunk meghallgatni, hogy megértsük, legez a József lesz segítségünkre. Azon időben Jézus ezt a példabeszédet mondta. Hasonló a házépítő emberhez, aki mélyre leásott és az alapot kősziklára rakta. Amikor aztán jött az árvíz, neki esett a háznak a folyó árja, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallgatja, de nem cselekszi, hasonló ahhoz az emberhez, aki házát alap nélkül a földre építette. Amikor nekirontott az ár, mindjárt összeomlott, és nagy lett annak a háznak romlása.
Kedves testvérek, egy férj és feleség állandóan veszekedtek, kiabáltak egymással. A férfi megkérdezte, a szomszédok miért vannak csendben, békében, miért nem veszekednek. Nem tudom, mondta a feleség. Menj át hozzájuk, nézd meg. A férfi átment. Egy vödör víz volt a szobában. A szomszéd férfi véletlenül föllökte, kiborult a víz, és épp akkor tért be a szomszéd, és hallotta, amint mondta a feleségének, ne haragudj, fellöktem a vödröt. Fel fog ázni a parkett, a szétázik a szőnyeg. Penészes lesz, ne haragudj. A feleség azt mondta, én voltam a hibás, mert rossz helyre tettem a vödröt. Náluk, ha baj történik, mesélte a férj, miután visszatért tőlük, akkor mindegyik bocsánatot kér a másiktól. Nálunk, ha baj történik, mindig vádoljuk egymást. Mi nálunk mindenkinek igaza van. Náluk, a szomszédnál, nem ő akar boldog lenni, hanem boldoggá akarja tenni a másikat. A világnak, s benne mindannyiunknak nagy szükségünk van a szelíd fényre, a Teremtő Isten fényére, amelyből létrejött, amelyből megszületett ez a világ, és amelyből kisarjadt a mi létünk is. Az ember akkor lesz boldog, ha lassan megsejti a léte titkát, okát és célját. Ha megsejti azt a gyönyörű rendet és harmóniát, amit Isten beleteremtett ebbe a világba, az atomokba, a galaxisokba, a sejtjeinkben, a lelkünkben. Akkor leszünk boldogok, ha belesimulunk ebbe a harmóniába, ha megtanulunk ennek mentén ezzel összhangban élni. Az evangélium arra tanít, hogy ennek a harmóniának, ennek az isteni rendnek a lényege a szeretet. A világi szeretetből lett. Egy kisfiú, amikor először iskolába ment, annyira izgult, hogy amikor megkérdezte a tanítóni, hogy hívják, nem azt mondta, hogy Harold Hartmeiernek hívják, hanem csak annyit mondott, ha-ha. A gyerekek majd kipukkantak a nevetéstől. El is nevezték ha-ha-hának. Az udvaron senki se játszott vele, pedig Harold mindig szétosztotta az uzsonnáját, ha csokit kapott, behozta az iskolába, hogy a többiek is egyenek belőle. Afrikában keresztények éltek egy faluban, a falu szélén. Termőföldje a falunak fenn volt a hegyen. Föl kellett oda hordani a vizet, hogy legyen termés. A keresztények csupán néhányan voltak, a többiek pogányok. Nehéz volt felvinni a vizet. Valaki azt mondta, hordjunk vizet a pogányok földjére is. Először az ő földjüket locsoljuk meg. A pogányok először nevettek azokon, akik fölhordták nekik a vizet. De aztán egyre jobban megszerették őket. Először egy pogány asszony állt közéjük, hogy ő is hordja a pogányok földjére a vizet. Majd egy férfi, később a harmadik pogány is közéjük állt, és lassan-lassan minden pogány keresztény lett. A szeretetnek ereje van. Legyünk olyan keresztények, akik másokat fölemelnek. Amen.
Thank you. Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Hermilés Szent Stratonik vértanúkra tekint. Licinius császár uralkodás alatt a keresztények sokat szenvedtek hitükért. Ekkor szenvedett Hermil vértanú is. A mai néven belgrádi egyházközség diakónusa volt. A császár maga elé hivatta, a vértanú pedig bátran megvallotta előtte hitét. Ezért 3 napra börtönbe záratta, hogy gondolkodjék el. Isten angyala ott megerősítette és felkészítette a vértanúságra. 3 nap elteltével a császár újra kihallgatta. Hermil újra bátorságot mutatott. Licinius megkínoztatta, végül a Duna folyóba fullasztatta. Stratoni kör volt a börtönben és titokban keresztény, így Hermilnek hittársa. Látva Hermil vértanú szenvedéseit, nem tudta elrejteni könnyeit, hogy egy igaz ember mennyit szenved. A körülállók közül néhányan jelentették a császárnak Stratonik viselkedését. Megtudva, hogy ő is keresztény, ugyanarra a halálra ítélte. Folytsák bele a Duna vizébe. 315 körül így nyerték el mindketten a vértanúságot. Holttestüket 3 nap múlva a keresztények a parton megtalálták és eltemették a mai Belgrád közelében. Holnap, kedden, görögkatolikus egyházunk megemlékezik arról, hogy a sínai hegyen lévő barlangokban vezeklő atyákat és a vörös tenger melletti Raitiban vezeklő atyákat megtámadták a szaracénok és a blemmiánok, az egyik arab törzs tagjai. Elvonultságban, vezeklésben éltek egész életükben. Amikor a sínai hegyi atyákra rátört a pogány sereg, 40 sínai atyát öltek meg a Hóreb hegyén. Ugyanakkor öltek meg Raiti pusztában 39 vezeklő atyát is. Ez 300 körül történt. Szerdán Szent Pál és Szent János remete atyákat állítja elénk egyházunk. Szent Pál az egyiptomi Tévában született 230 körül. Szüleinek korai elvesztése után nagy vagyonra tett szert. A Décius féle keresztény üldözés idején elrejtőzött, mivel nem érezte magát elég erősnek a kínzások elviselésére. Talált egy alkalmas helyet, és ezt a csendes helyet választotta lakóhelyül, s az üldözések elmúltával sem tért haza. 90 évet élt ezen a helyen. Napjait imádsággal és elmélkedéssel töltötte. Már 113 éves volt, amikor meglátogatta őt Nagy Szent Antal rebete. Ekkor találkoztak először. Másnap Pál kijelentette, hogy halála közel van. Arra kérte Antalt, hogy temesse el holttestét abban a köppenyekben, amit Szent Atanász patriarkától kapott. Antal elment, de mire visszatért, Pált kitárt karral találta holtan. Ez 341-ben történt. Ugyancsak szerdán emlékezünk meg Kunyhós Szent János atyánkról is, aki Konstantinápolyban született, előkelő és gazdag családban. Mivel házukban gyakran fordultak meg a Szentföldet járó zarándokok, sokat beszéltek a Szentföldről az érdeklődő fiúnak. 12 éves korában egy szerzetes elbeszélésére felébred benne a vágy a szerzetes élet után. Titokban elhagyta a szülői házat, elment Bitiniába és ott szerzetes lett. 7 esztendőt töltött ott. Amíg szülei mindenütt keresték, addig János nagy buzgósággal élte a szerzetesek életét. A szigorú megtagadás azonban elgyengítette. Ehhez járult még honvágya szülei iránt. 19 éves korában elhagyta monostorát és a Konstantinápolyba jött, koldusruhába öltözve, úgy, hogy senki nem ismerte fel. Szülei megengedték neki, hogy házuk előtt egy kunyhóban éljen, ezért hívják Kunyhósnak. Minden nap látta szüleit, de nem akarta előttük felfedni kilétét. Ők sem ismerték fel. 3 év múlva, közeledni érezve halálát, megköszönte szülei jóságát, és feltárta magát előttük. Ezután még 1-2 órát élve szülei karjai között halt meg, 450 táján, 22 éves korában. Csütörtökön Szent Péter apostol bilincseire emlékezik egyházunk. Heródes Agrippa zsidó király, mivel kedvében akart járni a népnek, karddal lefejeztette az idősebb Szent Jakab apostolt. Pétert is börtönbe záratta, hogy húsvét után ugyanezt tegye vele is. Isten angyala azonban leszállt a börtönbe. Az apostolt 2 lánccal bilincselték meg, és 4 katona őrizte, hogy el ne meneküljön. Az angyal megjelenésekor a láncok lehultak az apostolról, a börtön ajtajai megnyíltak előttük, és mindketten feltűnés nélkül elhagyhatták a börtönt. Kimentek egy utcányit, majd az angyal eltűnt. Péter pedig fölkereste az jeruzsálemi tanítványokat. Utána elment egy másik helyre, a hagyomány szerint Rómába. Így olvassuk ezeket az apostolok cselekedetei könyvében, a Szentírásban. Az apostol bilincseit, mint drága kincset először Jeruzsálemben őrizték. Sok csoda történt általuk. Aztán Eudókia császárnő tulajdonába kerültek, egy részét Konstantinápolyba, a másik részét Rómába küldte. Ez a láncdarab a hagyomány szerint összefort azzal a lánccal, amelyet Szent Péter római fogságban viselt. A szent bilincseket ma is ott tisztelik. Pénteken egyházunk egyik leghíresebb remetéjéről, Remete Szent Antalról emlékezünk meg. Antal Egyiptom Kóma nevű falujában született 251-ben. Szülei buzgó keresztények voltak és anyagilag is jól álltak. A gyermek Antal örömest hallgatta a Szentírás olvasását. Szülei halála után vagyonát szétosztotta, ő maga pedig elment egy barlangba, és egy remet vezetése alatt kezdett a szerzetesi élethez. A gonosz lélek azonban sokat zaklatta. A heves harcban kimerülve teljes magányosság után vágyott. Egy régi séremlékben húzódott meg, itt 20 évet töltött el imádságban, vezeklésben. Életszentség és bölcsesség töltötte be. Mindenki gazdagodott lelkileg, aki hozzájött. Szelíden, de igen komolyan beszélt. Messze földről fölkeresték őt tanácsért, útbaigazításért, világi és egyházi főemberek. Sok ember pedig azért kereste fel, hogy közelében élhessen, az ő lelki vezetése alatt. Egész remete telep alakult ki körülötte. Amikor 311-ben megtudta, hogy Maximián császár üldözi a keresztényeket, otthagyta a remetességet és elment Alexandriába, hogy vigasztalja és bátorítsa az üldözötteket. Később visszatért remetességébe. Másodszor azért ment el Alexandriába, hogy az Arianus eretnekség támadásainak leverésében segítséget nyújtson. 85 év alatt 2-szer volt így távol. Életének utolsó 15 esztendejét monostorában töltötte. Amikor halálát közeledni érezte, mindenkinek üdvös intelmeket adott, és lelkükre kötötte, hogy sírjának helyét el ne árulják. Mosolyogva adta ki lelkét 356-ban, 105 éves korában. Szombaton 2 méltán híres alexandriai püspököt, Szent Atanást és Szent Cirilt állítja elénk egyházunk. Atanász 296-ban született Alexandriában. Szent Sándor érseknek volt a diakónusa és titkára. Vele vett részt az első nikaiai zsinaton is. Nevéhez fűződik a ma is használatos hitvallásunk első megfogalmazása. Sándor patriárka halála után őt választották meg utódjául. Élete az eretnekségekkel való harcban telt el. Többször száműzték a patriarchai trónról. Nagyon szerette és tisztelte a pénteken ünnepelt Remete Szent Antalt, és gyakran látogatta őt a pusztai magányban. 373-ban hunyt el. Szent Cirill csak nem 40 évvel később követte őt a patriarchai székében. Az ő életét és ige hirdetését is a különböző eretnekségekkel való küzdelem határozta meg. Ő 444-ben hunyt el. Vasárnap Szent Makarios remetére emlékezünk. Makarios atya Egyiptomban született 300 körül. Szülei jámbor, szegény emberek voltak. Fiatal korában nyájukat őrizte. Amikor felserdült, szerzetessé akart lenni, de szülei akaratára házasságra lépett. Felesége néhány nap múlva meghalt. Utána hamarosan szülei is meghaltak. Egy idős remete tanácsára a Nétriai pusztába ment, aztán 30 éves korában mennyei kinyilatkoztatás alapján a Szkétisz pusztába. Gyékény és kosárfonással kereste meg kenyerét, a munkát imádsággal kötve össze. 40 éves korában megkapta a pappá szentelés kegyelmét. Vele Istentől a jövendőlés és a csodatevés adományában is részesült. Míg önmegtagadásban töltötte napjait, az a gonosz rágalom támadta közeli helységben, hogy Makarios egy fiatal lányon erőszakot követett el. A nép megtámadta, az utcákon áthurcolta és bántalmazta. Makarios nem tiltakozott, örült, hogy Jézushoz hasonló szenvedésekben részesül. Amikor a leány szülésének ideje eljött, bevallotta, hogy megrágalmazta Makariost. A nép engesztelni akarta a remetét, de ő elmenekült előle a pusztába, és életének hátralevő idejét ott töltötte. Az ariánusokat kedvelő és védelmező Valens császár alatt több remete társával együtt számüzetésbe került, mivel az igaz hitet védelmezte. Számüzetése nem sokáig tartott, békében hunyt el 90 éves korában, 390 körül. Végezetül a pénteken ünnepelt remete Szent Antalnak a tropáriával, ünnepi himnuszával búcsúzom. Életmódoddal a buzgolkodó illést utánozván, az igazságos vényein, a keresztelőt követvén, puszta lakóvá lettél, Antal atyánk, és imáiddal a földkerekséget megszilárdítottad. Könyörögj azért Krisztus Istenünkhöz, hogy üdvözítse lelkünket.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.